kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája. Feminizmus, antifeminizmus, LMBT mozgalmak nézőpontjából. Az ELTE Társadalomtudományi Kar Gender Studies kutatóközpontjának kerekasztal beszélgetése. A felvétel 2018. október 11-én készült. Közreműködők: Csányi Gergely, Fülöp Éva, Kovai Melinda, Szemán Dénes és a moderátor Gregor Anikó.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal eljöttetek erre a mai beszélgetésre, amit az ELTE Társadalomtudományi Kar Gender Studies Kutatóközpontja szervez. Gregor Anikó vagyok, a kutatóközpont egyik tagja. És az adta az apropóját ennek a mai beszélgetésnek, hogy szeptember elején jelent meg a Kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv. Olvasva ezt a könyvet, nagyon sok olyan gondolatom támadt nekem személy szerint, ami valahogy így ilyen különböző jelenségeket összekapcsolt a fejemben. Azokat a vitákat, amelyek akár a hazai feminista mozgalmon belül, vagy az LMBT aktivizmussal, vagy éppen az elmúlt években Magyarországon egyre nagyobb teret kapó ilyen férfi jogi mozgalmakkal kapcsolatosan jelentek meg. És akkor arra gondoltam, hogy hívjunk meg a témában járatos szakértőket. Egyrészt, és akkor itt most így be is mutatom a résztvevőket, Csányi Gergő, szociológus, doktorandusz a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karáról, Szemán Dénes, pszichológus. Szemán Dénes, pszichológus, ő az ELTE pedagógiai és pszichológiai karáról érkezett, Kovai Melinda, szociológus, egyetemi adjunktus, ELTE társadalomtudományi kar, és Fülöp Éva, szociálpszichológus, egyetemi docens, aki ugye a kötetnek az egyik szerkesztője, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetéből jött. Úgyhogy, Gergő, te elvitted a tapsot rögtön az elején. És úgy válogattuk össze a meghívottakat, hogy egyrészt ugye magáról a kötetben vizsgált jelenségről, tehát erről a kollektív áldozati szerep és annak a szociálpszichológiai elméleteiről beszélgessünk. Másrészt pedig, hogy ezt egészítsük ki egy kicsit a szociológiai, ilyen gazdasági, társadalmi, politikai, strukturális kontextussal. Tehát, hogy rakjuk össze itt egy kicsit ezt a kirakót, ami ebből az egész történetből kirajzolódik. És akkor először azt szeretném kérdezni nyilván Tomit, a kötet szerkesztőjétől, hogy miért pont most került megszerkesztésre ez a kötet, meg mi hogyan éreztétek, vagy miért éreztétek ezt aktuálisnak, és hogy egyáltalán mi ez a kollektív áldozati szerep, szóval mi ez a fogalom?
Jó, köszönöm szépen. Remélem, hogy lehet hallani, amit mondok, ha nem, akkor szóljatok. Szóval, hogy úgy kezdődött ez a történet, vagy akkor egy kicsit úgy elkezdtem, hogy hogyan jutottunk mi eddig a kollektív áldozat szerepig. Úgyhogy én a Pécsi Doktori Iskolában jártam, és ott volt egy ilyen narratív szociálpszichológiai kutatócsoportunk, ahol narratívákat vizsgáltunk, és azt néztük, hogy milyen szociális reprezentációja van a történelemnek, és az hogyan kapcsolódik össze a magyar nemzeti identitással. Tehát rengeteg történelmi szöveget vizsgáltunk, irodalmi szövegeket, újságcikkeket a magyar történelem reprezentációjával kapcsolatban, és hát ilyen nagyon jellegzetes mintázatok tűntek fel ezekben a narratívákban, így arra figyeltünk fel, hogy így konzekvensen ugyanazok az érzelmi mintázatok, ugyanazok az identitás mintázatok jelennek meg, és hogy először nem nagyon tudtuk ezt hova tenni, tehát hogy az én disszertációm is erről szólt, hogy mik ezek az érzelmek, amik megjelennek a történelemben, és megjelentek ilyen depresszív típusú érzelmek, mint ami a common sense-ben is így magunkhoz társítunk, magyarokhoz, meg megjelent ilyen nagyon extra remény, meg lelkesedés, tehát ilyen pozitív érzelmek is, de közben így a kutatótársaim azt találták, hogy ez mindig nagyon alacsony aktivitással jár együtt a magyar narratívában, mindig nagyon erős csoportközi elfogultsággal, és hogy így szerettünk volna valahogy keretbe helyezni ezeket az eredményeket, és hogy elkezdtük olvasni ezeket a cikkeket, vagyis akkor találkoztunk ezekkel a cikkekkel. 2000-es évek elején kezdett népszerű lenni ez a fogalom a szociálpszichológiában, ez a kollektív áldozat szerep, és hogy amit leírtak ennek a dinamikájáról, az annyira rárémelt arra, amit mi találtunk, hogy azt éreztük, hogy így a magyar nemzeti identitásban nagyon, nagyon is relevanciája van ennek az áldozat szerepnek. Ez a kollektív áldozat szerep az azt jelenti, hogy nem csak egyének élhetnek át ilyen sérelmeket, szenvedés történetük nem csak egyéneknek van, hanem csoportoknak is, és ez bármilyen társas kategória lehet, és azt hiszem, hogy ezt majd itt ki fogjuk fejteni bőven. Elsősorban a szociálpszichológiában a nemzeti és etnikai vonatkozását vizsgálták ennek. Most realizáltam én is, ahogy ezt a beszélgetést felvetetted, hogy a kötet nagy része is ilyen kontextusban foglalkozik ezzel. Azt a dinamikát írja le, amit áldozatként megélnek csoportok, amikor az áldozati élmény központivá válik az identitásukban, az önmeghatározásukban, és hogy ez annyira kiterjed mindenre, hogy utána az összes csoportközi kapcsolatban hát felveszik ezt az áldozat szerepet, és azt szerint viselkedik. Lehet, hogy egy kicsit később szívesen kifejtem, hogy ez milyen pszichológiai következményekkel jár, de hogy így indult el ez a kollektív áldozat szerep kutatás. És aztán mi ezt sokat tanítottuk az egyetemen, és akkor rengeteg angol nyelvű cikk volt erről, és akkor azt kitaláltuk, hogy akkor ilyen tankönyv jelleggel szerkesztünk egy kötetet, és bevallom őszintén, hogy nagyon meglepett bennünket, hogy így elkezdte szélesebb rétegeket is érdekelni ez a könyv, mert hogy mi tényleg hallgatóknak szálltuk elsősorban, lefordítottuk ezeket a cikkeket, és gondoltuk, hogy ez megkönnyíti a hallgatók dolgát, de hogy úgy tűnik, hogy borzasztóan sokan érdeklődnek iránt, ami nekem inkább arról szól, hogy sokan tudnak valahogy kapcsolódni ez a témához, társadalom tudomány iránt érdeklődő mindenféle disziplinából emberek. Ez az előtörténet.
És akkor most a kollektív áldozati szerep fogalmán belül az egyik legérdekesebb, vagy nyilván sok érdekesebb az én figyelmemet ez ragadta meg, ez az inkluzív, meg az exkluzív, az ilyen befogadó, meg az ilyen kirekesztő, vagy versengő áldozatiság, vagy kollektív áldozati identitás fogalma ragadott meg. Hogy mik ezek a fogalmak, és hogy tudnál példát hozni rájuk?
Szóval, hogy amikor ezt a kollektív áldozat szeret jelenséget így elkezdték leírni a szociálpszichológiában, akkor így hát az volt az egyik evidencia, hogy az áldozat szerepe csomó negatívummal jár. Igaz? Tehát, hogy áldozatnak lenni rossz. Traumát elszenvedni, sérelmet elszenvedni rossz. Ez viszonylag tiszta sor, hogy miért. Konkrétan a fizikai veszteségek miatt, de a szimbolikus veszteségek miatt is. A presztízsveszteség, az identitássérülés, a maga az érzelmi trauma, az egy komoly negatív következményeket jelent a csoportidentitásra nézve. De a kutatók felfigyeltek arra, hogy nagyon sokszor ez az áldozat szerep, ez olyan, amit akarnak a csoportok, felvesznek. És hogy valószínűleg vannak olyan pozitív velejárói, ami miatt mégiscsak kedvező tud lenni ez az áldozat szerep. Hát mik ezek a pozitív következmények? Hát például az, hogy aki áldozat, ugye mentesül az alól, hogy őt elkövetőnek és felelősnek, valamilyen szempontból annak tekintsük, és azt gondoljuk, hogy ő neki része van abban, hogy ez az atrocitás megtörtént. Hát például ez az egyik legfontosabb. Tehát, hogy ez egy ilyen felelősségfelmentő stratégia, vagy hárító stratégia. A másik az, hogy nagyon sokszor lehet számítani arra, hogy mások támogatnak bennünket. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos, hogy a társadalom nagy részétől, vagy külső csoportoktól elvárjuk azt, hogy támogassanak, sajnáljanak, empatizáljanak velünk. Ez is egy nagy előnye lehet ennek az áldozat szerepnek. És hogy leírták a kutatók ezt az úgynevezett versengő áldozatiságot, amit szerintem nagyon majd ki tudjuk fejteni, és nagyon sokszor lehet tapasztalni a társadalomban, hogy bizonyos csoportok elkezdenek versengeni azért, hogy ki a nagyobb áldozat. Tehát, hogy mindenki áldozatnak apostrofálja magát, és hogy egy komoly versengés indul meg azért, hogy ki legyen az áldozata egy társadalomnak, akár vagy egy konkrét konfliktusnak. Ahol ezt először leírták, ez az Izrael-Palesztin konfliktus, ott elég nyilvánvaló az, hogy itt miért jelenik meg ez a versengő áldozatiság, de nem csak ilyen viszonylatban, hanem akár kisebbségi csoportok is tudnak azért versengeni, hogy ki volt, aki nagyobb traumát elszenvedett. Ez ilyen, amit megfigyeltek, ilyen jelenség, hogy nagyon sokszor a holokauszttal, a zsidóság traumájával összehasonlítják magukat kisebbségi csoportok, hogy hát őrülük beszeg, milyen sok szó esik, beszeg a mi traumánkról, semmennyit nem beszélünk. És hogy ez az exkluzív és inkluzív áldozatiság valahogy ehhez kapcsolódik, arról szól, hogy amikor úgy éljük meg a mi traumánkat, hogy ez egy olyan unikális, egyedülálló, senkivel össze nem hasonlítható trauma, ami bennünket valahogy kiemel a tömegből, erről szól az exkluzív áldozatiság, ez a kirekesztő, hogy csak mi szenvedtünk, mások nem. Ennek nagyon sok együttjárója van, általában a nagyon előítéletes, szélsőségesen gondolkodó emberek vallják ezeket a nézeteket, hogy csak is egy trauma van, és csak is, és ezeket össze lehet mérni, és hogy csak is az ő traumájuk számít. Az inkluzív áldozatiság ezzel ellentétben azt jelenteni, hogy valahol pontosan azt kapcsolna össze különböző társadalmi csoportokat, vagy mindegyik áldozat. Tehát, hogy áldozatok vagyunk mi is, meg ti is, tudjátok, hogy mit élünk meg, és ez valahol segít abban, hogy empatizáljunk egymással, és benne foglalóan őket is a saját csoportunkba tartozónak tekintsük, éppen ezért, mert mindjárt áldozatok vagyunk.
Tehát mondjuk, hogyha van valamilyen felismerés, közös felismerés, valami rendszer szintű mechanizmusoknak köszönhetően szenvednek sérelmet bizonyos csoportok, mondjuk akkor ez az inkluzív áldozatiságnak lehet egy ilyen...
Akár, bár ez igazából egyéni szinten szokták ezt vizsgálni, tehát hogy ki mennyire támogatja ezeket a nézeteket, ki mennyire találja meg ezeket a kapcsolódási pontokat, hogy csoportok mennyire tudnak egymásra találni ebben az áldozatiságban, biztosan van erre példa, de abban majd biztosan segítetek, hogy társadalmi szinten hol jelenik ez meg, hogy bizonyos csoportok reflektálnak mások traumáira, és ezek kapcsolódnak velük. Elvileg ezt egyéni szinten szokták vizsgálni, hogy valaki érez empátiát, amiatt akár egy ilyen menekült hullámmal kapcsolatban, hogy jöhet, mi is menekültünk valaha, nekünk is el kellett hagyni valaha a közösséget, és akkor valaki találkozik ebben az életében valaki mással, és akkor proszociális viselkedésre, empátiára sokkal inkább hajlamos lesz ezekkel a csoportokkal.
Akkor evezünk is erre a társadalmi szintre, miközben akkor az ilyen kezdő belépő a társadalmi mozgalmak közül is, ahol eléggé látványosan és az utóbbi években ez egy elég nagy hangot is kap a férfi jogi mozgalmaknak tulajdonképpen az itthoni megjelenése. Dénes, te kutattad ezt a témát, kutatod is, tehát látod azt, hogy mi van a hashtag fehér férfi mögött?
Amikor kutattam, akkor még nem a Facebook, ez a hashtag még nem volt ennyire a középpontban, de volt egy Facebook kutatás, egy kvalitatív Facebook kutatás, amit csináltunk, ami leginkább arra volt kíváncsi, hogy olyan férfi csoportokat kerestünk az interneten, akik a feminizmushoz való viszonyban konstruálják magukat, vagy legalábbis ezt a viszonyt választottuk ilyen csoportváltozónak, és megpróbáltunk olyan csoportokat találni. Ezeket nyílt csoportokat próbáltunk keresni, tehát nem olyan csoportokat, amelyek zártan működnek, hanem az, amelyek a nyilvánosság előtt is zajlik a diskurzusok, és arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen diskurzusok zajlanak ezekben a csoportokban, tehát mik azok, amik, azok a témák, mik azok a kérdések, amik ezeket a csoportokat foglalkoztatják. Na most a szomorú dolog az volt benne, hogy igazából négy csoportot akartunk keresni, de csak kettőt találtunk. Az egyik csoport, akit nem találtunk, azok a profeministák voltak a Facebookon, legalább nem nagyon található, vagy én nem találtam, ez egy pár éves kutatás, tehát lehet, hogy ma már jobban rá lehetne nézni, de akkoriban nem volt. Egyet találtunk, aki egy foci csapatnak a kampányára fűzte fel a profeminizmus, tehát hogy egy foci csapat vállalta, hogy egy éven keresztül női témákat tárgyalnak, jelenítenek meg, a mezükön képviselik is a nők érdekeit, de aztán, hogy ez a dolog véget ért, ez az év, meg is szűnt a csoport, de nem is nem beszélgettek egymással, tehát egy kevés narratívát lehetett vizsgálni. A másik azok a hegemónok csoportja volt, akik mi hívtuk hegemónnak, azok a férfiknek, azt gondoltuk, hogy ők a haszonélvezői az előjogaiknak, és hogy kíváncsiak vagyunk, hogy mit beszélgetnek. Ez akár lehetett volna egy csapda is, mert hát a hegemónok nem beszélgetnek szintén, tehát hogy az ő esetükben sem volt mit találni. Ők leginkább ehhez a státuszhoz kapcsolódó nyerességekről posztolgattak, mint például csinos nők, szép autók, jó házak, nagy fegyverek, és de nem beszélgettek ők sem, tehát hogy így nehéz volt. És akik viszont beszélgettek, akiket találtunk, az egyik az a nyíltan antifeminista csoport, aki volt a neten, ők deklaráltan ezt közé szervezték a diskurzusaikat, és a másik, amit mi úgy neveztünk el, hogy nofem csoport, akik leginkább valahogy a saját férfi identitás visszanyerése köré szervezték a dolgaikat. Nem éppen a férfi jogi mozgalomhoz csatlakoztatható. Ha igazából el akarom helyezni a térben, akkor van ez a mipopotetikus férfi mozgalomhoz hasonlítható, akik ilyen kicsit ilyen természeti, meg ősi, meg jungiánus világot keresnek. Szóval inkább ez volt az alapja. És az ő diskurzusaikat néztük. És hát ami hasonlóság volt a két csoportban, ebben a két csoportban. Az egyik az, hogy volt egy nagyon erős fenyegetettség élményük mind a két csoportnak. Ezek az amiben ilyen szimbolikus identitás fenyegetések voltak, tehát hogy a megváltozott modern, posztmodern világ az kikezdi ezeket a férfi szerepeket, kikezdi a klasszikus, tradicionális férfi szerepeket, összemossa a nemeket, és egy ilyen megkülönböztethetőségi félelem volt bennük, hogy akkor tulajdonképpen egyformává fogunk válni, és hogy ez egy ilyen nagy probléma. Ez egyébként mindenki csoportban hasonló volt. Hasonló volt az is, hogy a feminizmusra gondoltak, mind a két csoport erősen elutasította a feminizmust. Egy nagyon sztereotipizált, nagyon leegyszerűsített feminizmus képük volt a mindkét csoportnak. És igazából a válaszokat, amit erre adtak, azok nagyon ilyen szexizmus válaszok voltak, tehát főleg a nők irányában, de más férfiak, tehát minden atipikus férfi csoport irányában is meglehetősen erős válaszaik voltak. Ami különbség volt a két csoport között, és ez is izgalmas volt, az egyik az, hogy az antifeminista csoport nagy többségében úgy tűnt, hogy leginkább azokat a férfiakat csoportosítja, vagy valahogy akik ebből a hegemon sikert jelentő csoportból kiszorulnak. Tehát, hogy egyfajta valóban megtalálható volt bennük az az élmény, hogy ők vesztesei, ők áldozatai, ha tetszik ennek a modern világnak. És motivációjukban leginkább ez a fajta dominancia igény jelentkezett, hogy adjuk vissza a férfiaknak a domináns pozícióját, mert elveszítik. És ezért a veszteségért leginkább úgy tűnt, hogy a nőket hibáztatják, vagy leginkább a feminista nőket, de azért kapott ott mindenki, szóval nem kellett a feminizmus egyedül, mint címke. A másik csoportban ott inkább úgy tűnt, hogy valójában a kapcsolatok harmonikus együttélése volt a terítéken. Tehát, hogy attól tartottak, hogy a férfi-női viszonyokban való elakadást élnek meg, de mindez szintén a különböző identitásuk veszteségeként megélve. Tehát, hogy ők is valahogy adjuk vissza ezt az erős, sikeres, yin-yangos férfiasságukat maguknak. Ez volt a különbség. De ami izgalmas volt, hogy még az egyikből úgy tűnt, hogy leginkább a tekintély, ez főleg a NoFem csoportra igaz, a tekintély hiánya az, ami megjelenik, tehát hogy nem jár azért jutalom, meg nem jár azért elismerés, hogy én egy gondoskodó, erős férfi vagyok, aki ellátja a családját. Nagyon sokszor megjelent a család is, mint topik. Addig az antifeminista csoportban meg kevésbé ez volt a domináns. Ott tényleg ilyen szélsőséges fenyegetés, tehát akár a halálszorongásig, meg kasztrációs félelmekig, meg valós reális fenyegetésekig jutottak el, tehát hogy a nők kiszorítják a férfiakat a munkaerőpiacra, ezért a munkanélküliség, ezért nem jutnak oda. Na most ezt nehéz volt vizsgálni a két csoportban, ugye az volt a kommentek vizsgálata ömletre történt, tehát kivettük azt, hogy ki kommentelt és mit, azokat is kihagytuk a vizsgálatból, nem volt eldönthető egyértelműen a válaszadónál, hogy ő most férfiként vagy nőként van jelen, a mondjuk álnéven vagy valami nicknéven szerepelt a kutatásban. Őket mind kihagytuk, de most elveszettem, mit akartam mondani, hogy eszembe jut.
Az identitás, meg egyáltalán az, hogy ez a fajta ilyen fenyegetettségérzés hogyan tud mondjuk kollektíve megszerveződni, vagy az identitás elemévé válni, és milyen egyébként létező problémákat csavar ki, vagy ad rá valami fura választ, ez abszolút az eleme ennek az ilyen, ezeknek a különböző ilyen, akkor nem férfi jogi, hanem az ilyen különböző típusú férfiak társadalmi, gazdasági, politikai viszonyokban átélt változó szerepeire vagy helyzetére vonatkozóan. Gergő, hogyha ezt ilyen gazdasági, politikai, társadalmi, strukturális megvilágításba kellene helyezni, akkor itt mi történik, amire ez a válasz ezeknek a férfiaknak a részéről felad?
Kicsit visszaugranék. Jó, tehát kicsit én is így kezdeném az inkluzív-etkluzív áldozatiságtól, mert ez a gender dolog, ez kicsit bonyolultabb. De hogy nekem is iszonyatosan egy ilyen megtermékenyítő vagy megragadó dolog volt ez az inkluzív és effektív áldozatiság. És ezt rögtön én szociológusként kezdtem el olvasni, hogy akkor a szociálpszichológiai szinten túllépve, hogy vajon mit mondan erről egy szociológus. Onnan érdemes talán kezdeni, hogy mi a különbség a szociológiai és a szociálpszichológiai trauma elméletek között, ami szerintem nagyon fontos ebből a kérdésből is. Tehát hogyha kicsit a csoportdinamikáknak a szintjéről így ellépünk, vagy más szögből nézzük meg ezt a kérdést, akkor eleve a traumához, a nem szükséges traumatikus esemény szociológia szempontjából, tehát a traumának a narratívája kell. Másrésztről az egyes csoportok ebben a egymást kiszorító vagy befogadó áldozatiságban, hogyha tényleg így a empirikusan és szociológiailag nézzük, akkor általában nem mint csoportok vesznek részt, hanem bizonyos képviselők által, bizonyos médiumokon keresztül, bizonyos intézmények becsatornázva. És amit én most látok, főleg a válság utáni magyar társadalomban, és amíg iszonyatosan jó ez a kirekesztő áldozatiság, az, hogy van egy olyan szituáció, amiben ezeknek az ügyeknek a képviselete, ezeknek az áldozati csoportoknak a képviselete belecsúszott egy ilyen úgynevezett NGO logikába, egy pályázati logikába. Egy olyan logikába, hogy minden csoportnak, a képviselőjüknek, általában civil szervezeteknek valahogy meg kell szeretni azokat a szűkös forrásokat, hogy képviselni tudják a saját ügyüket. És ha innen nézzük, akkor ez a versengő áldozatiság, ez nem csak egy ilyen pszichológiai, kulturális vagy szimbolikus harc, hanem egy nagyon konkrét erőforrás harc. Tehát, hogy biztos, hogy van ez a pszichológiai szint, mint egy szimbolikus leképeződés egy erőforrás szintnek, de én most azt látom, így nézve akár a feminista mozgalmat, akár az LMBTQ mozgalmat, akár az etnikai mozgalmakat, van egy olyan szituáció, hogy az NGO-k általában nyugati forrásoktól függenek, nagyon kevés a hazai forrás, nagyon végesek ezek a források, és egyszerűen az úgynevezett képviselőknek tematizálnia kell azt, hogy ki a nagyobb áldozat, ki van jobban rászorulva ezekre a forrásokra, és hogy ebben a logikában értelmezném én ezt a versengő áldozatiságot. Most, ami a gendert illeti, meg a férfi reakciókat illeti, az azért is szerintem nagyon bonyolult, mert ugye viszont az állam is iszonyatosan beleszól. Tehát, hogy ez a támadás a gender szakok ellen, az iszonyatosan erős antifeminista retorika, ami akár kormányzati részről is jön, ez valóban részint, nagyon sok része van, de egy leginkább a 2008-as válság után én szerintem volt egy olyan funkciója, kompenzálta a férfiakat. Nagyon sok munkanélkül maradt férfinek megadta azt az illúziót, hogy legalább én vagyok a nagy fehér férfi. Tehát lehet, hogy most éppen nincsen munkám, de azért mégiscsak az asszonynak legalább a konyhában van a helye. Illetve emellett nagyon sok munkaerőpiacon kívül ragadt nőnek pedig azt mondta, hogy hát úgyis a konyhában van a helye, tehát mégis akarsz egyáltalán dolgozni. Lehet, hogy most ennyi egy csinálni.
Mint az a nagyon érdekes, így rácsatlakozva arra, kicsit így bedobva, hogy a 1980-as években itthon ez az antifeminista diskurzus már jelen volt. Tehát, hogy jelentek meg tudományos cikkek azzal, hogy a férfiak a gyengébbik nem, itt Bíró Dávid nevű szerző nevét érdemes megismerni. Tehát, hogy már a tudományos diskurzusban ennek egy abszolút legitim helye volt. Melinda, hogy van ez az egész identitás kérdés, meg társadalmi mozgalmak, meg az identitáson alapuló, vagy identitás alapon szerveződő mozgalmak megosztottsága, mire esik fókusz, mire nem, kicsit arra is reflektálva, amire Gergő beszélt, hogy versengő erőforrások vannak, vagy versengés van erőforrásokért, hogyan válik akkor így egy társadalmi mozdalom adott esetben kirekesztővé, vagy bizonyos dolgokat a fókuszából kiengedővé.
Igen, én ezen gondolkodtam meg, vagy akár közösen is gondolkodtam, hogy miért lett olyan népszerű ez a téma. Én nem vagyok egyáltalán annyira járatos ennek az irodalmában, mint te, de egyébként ezek a cikkeknek egy nagy része a palesztin-izraeli konfliktussal foglalkozik, ami egy politikai, katonai konfliktus, és az egyik cikkben, azt hiszem a másodikban, amit négy izraeli szerző írt, abban van egy tök érdekes megállapítás, nagyon hosszasan
elemzi ezeknek a versengő áldozatiságra épülő, konkrétan ilyen katonai, erőszakos konfliktusoknak a szociálpszichológiát, és ez tök fontos, hogy a szociálpszichológiáját elemzi, tehát itt ilyen versengő csoportidentitásokról beszél, ami olyasfajta versengés, ami újabb és újabb agressziót fog szülni, és akkor van egy ilyen félbekezdés, amiben azt mondja, hogy a strukturális erőszak elnyomottjai azok ritkábban jelenítik meg magukat kollektív áldozatként, mint a fizikai erőszaknak az elnyomottjai. És ez egy tök érdekes, ugye mi a strukturális erőszak, amikor egy társadalomban szisztematikusan egyenlőtlenül oszlanak el erőforrások, úgy, hogy ezt az egyenlőtlenséget az elnyomottak, vagy azok, akiknek kevesebb jut, ezt az egyenlőtlenséget azok is elfogadják. Hogy úgy tűnik, hogy egyrészt azért, mert nyilván a strukturális erőszakot könnyebben elfogadják az emberek, másrészt meg nehezebben tematizálják magukat az elnyomottak ebben a fajta áldozati narratívában. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez egy fél mondat ebben a tanulmányban, és aztán nem ezzel foglalkozik tovább, mert nem is ez a tárgya. De ugye akkor itt folytatnám talán, vagy kiegészítem, amit a Gergő elkezdett, hogy jön ehhez a szociológia, ez a szociálpszichológiai elmélethez, hogy ez az elmélet alapvetően, ez a kollektív áldozatiság, legalábbis ami ebben a kötetben van, ez úgy tekinti ezt a dolgot, mint csoportok közötti versengést, aminek van egy ilyen jellegzetes pszichodinamikája, ami mindig újra fogja termelni ezeket a versengő viszonyokat. És amit itt a Gergő elkezdett mondani, talán a Jeffrey Alexandernek a trauma elméletére utaltál, hogy nem a trauma kell, hanem a traumának a narratívája. Itt ezek az elemzések egyébként valós traumákról beszélnek, tehát itt tényleg konkrét ilyen népirtásokról. De mondjuk a ti elemzésetek a Trianon traumáról, ami jó régen volt, tehát egyébként abszolút nincs aktualitása, erre lehet mondani, hogy itt nem a traumáról van szó, hanem a traumának valamiféle narratívája. Ez a Jeffrey Alexander még azt teszi hozzá ez a témához szociológusként, hogy létezik egy úgynevezett intézményi aréna, amiben ezt a trauma narratívát különböző aktorok megcsinálják. Ez ilyen nagyon cinikusan hangzik, az is, tehát hogy különböző embercsoportoknak különböző erőforrásaik vannak arra nézve, hogy a közvéleményt, meg egyáltalán az elgondolkodható dolgoknak a körét befolyásolják, vagy definiálják, vagy szavakat adjanak ehhez. És akkor itt be is kerül a hatalomnak a szempontja, hogy ezeket a narratívákat valakik ilyen-olyan-nem-olyan hatalmi érdekből csinálják, és nem csupán a csoport, mert itt egy kicsit olyan, hogy ezek a szövegek, a csoportnak valamiféle kollektív tudattalanjai termelnék ezeket a dolgokat, pedig ezek a narratívák nagyon gyakran konkrét társadalmi érdekekhez kötődnek, konkrétan ahhoz kötődnek, hogy tömegek mozgósíthatóak legyenek, ilyen-olyan-amolyan céloknak az érdekében. És hogyha egy kicsit még ezt tovább megyünk, hogy mit gondolhatunk szociológusként arról, hogy mikor szolidárisak egymással csoportok, és mikor kirekesztők, talán amit elkezdtél mondani, hogy ez az NGO világ, hogy az elnyomott csoportok, és akkor visszatérhetünk ezekhez a strukturális elnyomás, az ritkán jelenik meg kollektív áldozati formában. Szóval az elnyomott csoportok, akik tényleg a strukturális elnyomás áldozatai, azok nagyon ritkán tudják pozícionálni magukat áldozatként. Általában az a helyzet, hogy nem ők pozícionálják magukat áldozatként, hanem van egy szóvivőjük, aki vagy nem közülük kerül ki, hanem egy olyan privilegizált csoportból, aki valami miatt képviseli az érdekét, vagy ha közülük, akkor egy olyan helyen tudja reprezentálni a saját elnyomottságát, tehát hogy be tudja valahogy hozni a közbeszédbe, de azt is többnyire a privilegizált csoportokon keresztül ezek, amit ha jól értettem, talán de esetleg kifejtett, hogy ezek az NGO-kon keresztül lehet forrásokat szerezni ahhoz, hogy valaki egyáltalán áldozatként tematizálja magát. És hogy miért lett olyan népszerű ez a téma, hogy ezen gondolkodtam, hogy van a Nancy Frasernek az a nagyon híres tanulmánya, amiben azt mondja, hogy az igazságtalanságnak két formája van, az egyik a kizsákmányoláson alapuló osztály alapú igazságtalanság, amikor valaki szisztematikusan gazdaságilag alávetett helyzetbe kerül. A másik fajta viszont az elismerés alapú igazságtalanság, amikor egy csoporttól megvonják a reprezentáció jogát, vagy az elismerésnek a jogát. És hogy a Nancy Fraser azt mondja, hogy ebben a világban, amiben élünk, nagyon nehéz tematizálni az osztály alapú igazságtalanságokat, viszont amire van ilyen intézményi aréna, azok az elismerés alapú igazságtalanságok, könnyen bejelentkezhet egy csoport úgy, hogy az ő identitása nincsen elismerve, és hogy ő követeli, hogy őt egyfajta csoportként ismerjék el az ő identitását, például mondjuk nőként, például mondjuk fogyatékosként, például kövér emberként, és azt hiszem a végtelenségig lehetne sorolni ezeket a fajta elismerésigényeket. És akkor azon töltem, a Nancy Fraser nem erről ír, de arról mindenféleképpen ír, hogy ez a csoport alapú, identitás alapú elismerés, ez szükségszerűen állandóan növeli az elismerésre bejelentkező csoportoknak a számát, hiszen csak így jut egy csoport képviselethez, hogyha valamilyen identitáspolitikai igénnyel jelentkezik be. Erről ő nem ért, csak én gondolkodom a kollektív áldozatiság kapcsán, hogy gyakorlatilag egy ilyen elismerés alapú bejelentkezés az eleve feltételez valamiféle áldozatiságot, hiszen akár melyik csoportról is beszéljünk, és akkor mondjuk beszéljünk itt a nőkről, azt tulajdonképpen azt mondja, hogy nem ismerik el az én jogaimat a saját csoport identitásomhoz, tehát hogy bizonyos értelemben valamiféle elnyomás leplez le, aminek ő az áldozata. És akkor itt, mindjárt állítom magam, csak még a Gergőnek egy megjegyzésére reflektálnék, hogy ez a versengő áldozat is, nem, ezt majd később sokat beszélek.
Mert hogy most valami olyasmi felé halad az, amit mondasz, és akkor a többieknek is bedobom ezt a gondolatot, hogy gyakorlatilag egy ilyen elsőre homogénnek tűnő identitáscsoport, az elkezd így felszeletelődni, nem? Tehát, hogy mindenki felfedez valamilyen újabb olyan elemet, amivel ő előrébb tud lépni ebben az elismerési, nem tudom, versengésben. És mi az, ami ennek kedvez? Tehát, hogy itt kellene valami külvilágnak, ami ezt így akkor folyamatosan táplálja, nem? Hogy ezt csinálhatod, mert különben nem működne a dolog. Tehát, hogy ha nem történne meg erre valamifajta pozitív, vagy ilyen olyan visszacsatolás, amiképpen ez működőképesnek tűnik, akkor nem lenne ez, vagy...
Én mondjam, vagy...
Bárki, aki ezek lesz.
Csak pont tegnap ez a projektóránk, amit az Anikóval közösen tartunk, és ez pont tegnap szóba került, meg amit itt a Gergő is elkezdett mondani, hogy a Pierre Bourdieu szerint az elnyomott csoportoknak van egy szóvivője, de ez a szóvivő nagyon sokszor nem az elnyomott csoportból van, hanem mondjuk jellegzetesen értelmiségi, aki valami miatt úgy érzi, hogy neki képviselnie kell egy elnyomott csoportot. Ez egy elég gyakori dolog, főleg mély szegénységben élő csoportok, akik jellegzetesen nem saját magukat képviselik, de valaki bejelentkezik az ő igényeiknek a képviseletével. A Bourdieu azt mondja, hogy ez a konstelláció általában akkor fordul elő, hogyha az, aki ennek az úgynevezett szóvivőnek a csoportjába tartozik, valamiféle homológiát lát az elnyomott csoporttal, úgy látja, hogy az ő helyzetük valamiféleképpen hasonló. És akkor mondom, ez csak egy példa arra, hogy mi kedvez az ilyen versengő áldozatiság dolognak. Szóval hogy lát valamiféle homológiát, és azzal, hogy ennek az elnyomott csoportnak az érdekeit képviseli, tulajdonképpen egyúttal a saját érdekeit is képviseli, de hogy ez akkor áll elő ez a helyzet, amikor ilyen homológiákra érzékenyek, pláne az elnyomottságot keresik az értelmiségiek, akik egyébként nem az elnyomott csoportnak a részei, amikor a saját erőforrásaik szűkülni kezdenek, tehát saját magukat érzékelik elnyomottként, és akkor keresnek egy elnyomott csoportot, akinek a képviseleteként bejelentkeznek, és tényleg van egy homológia erre. Nagyon jó példa, hogy lehet nézegetni akár az utóbbi 100 évben, hogy mikor lesz fontos a társadalmilag érzékeny művészet, Ugyanis abban a mezőben, ahol az értelmiségi dolgozik, ő bejelentheti, hogy ő társadalmilag érzékeny, ami most itt a Bourdieu szavaival egy ilyen mezőspecifikus tőke lesz, ő lesz az igazi művész, vagy ő lesz az igazi szociológus, az igazi társadalomtudós, az igazán felelős értelmiségi, vagy az igazi író, aki a társadalom hangját szólaltatja meg, tehát abban a közegben, ahol ő egyébként verseng a többi hasonló szociológussal, művésszel, íróval, vagy éppen értelmiségivel, szertesz egyfajta ilyen morális tőkére. És hát kifejezetten kedvez az áldozati versengésnek, amit te itt elkezdtél mondani, hogyha szűkül ez a tér, ahol az erőforrások eloszthatók ebben az értelmiségi mezőben, akkor egyre fontosabb lesz az úgynevezett mezőspecifikus tőke, hogy ki az igazi társadalomtudós, művész, író, értelmiségi úgy általában, vagy lehetne sorolni. Az igazi az az, aki nagyon hitelesen képvisel valamit, aki nagyon hitelesen képvisel egy áldozati csoportnak, ki képviseli hitelesebben, ki nyer ebben a morális versenyben, ami az értelmiségi mezőnek egy fontos tétje. És minél jobban szűkülnek ezek az erőforrások, annál nagyobb lesz ez a ki a nagyobb áldozat verseny.
És akkor ez a mintázat ez tovább tud menni, vagy egy ilyen mintaként tud szolgálni ez az ilyen versengés más területeken adott?
Abszolút, és mindig be lehet jelentkezni egy még igazi áldozati csoportnak a képviseletével, nem ők az elnyomottak, hanem ők az igazi elnyomottak, és őket az igazán fontos képviselni, és az morálisan magasabb rendű, aki őket képviseli, és úgy képviseli. És ennek lesz ez az állandó leleplezés diskurzusa, hogy leleplezem a másikat, aki nem igazán képviseli. Tehát ebben lesz egy ilyen mezőn belüli versengés, és ami ennek kedvez, az biztos, hogy a szűkülő erőforrások, amikor gyakorlatilag egymás között kell lejátszani azokat a meccseket, amit egyébként az erőforrásokért játszanának le. Ez egy lehetséges módja az áldozati versengésnek.
Itt elhangzott a morális tőke fogalma, meg általában ez a moralizás, vagy ez a morális aspektus, ez felszokott merülni, vagy elég gyakran felmerül itt, és a kollektív áldozatiságban is, Éva, ezt tőled kérdezném, hogy én kiolvastam ebben egy olyan mechanizmust, hogy tulajdonképpen aki elnyomottabb, az megél egy ilyen kollektív státuszvesztés, tehát valahogy van egy ilyen státuszvesztés, és mint hogyha ezzel a morális érveléssel próbálná meg javítania a helyzetét ebben a elképzelt ilyen társadalmi hierarchiában, hogy ismerjétek el, hogy én tényleg áldozat vagyok, és ezzel, mintha egy ilyen lifter, akkor visszaemelkedhetne arra a szintre ez a csoport, ahonnan tulajdonképpen lecsúszott.
Gyorsan reagálok erre, amit mondasz, és aztán lehet, hogy a mindenről is, mert így minden eszembe jutott arról, amit mondott, hogy igen, tehát hogy a szociálpszichológiai kutatások szerint igen, tehát ez a moral entitlement, ez a feljogosultság, vagy nem is tudom, meg egyáltalán a morális felsőbbrendűség nagyon gyakran megjelenik az áldozatoknál. Ebben a keretben, hogy jó, hát bennünket bántottak, sérelemért bennünket, de erkölcsileg mégis mi vagyunk azok, akik a felsőbbrendűek, vagy felsőbbrangúak, és hogy igen, ez abszolút megjelenik, és hogy van egy ilyen dolog, ami még azt mondom, egy nagyon érdekes jelenség ennél az áldozatiságnál, ez a victim-victimizer circle, így nevezik, ez amikor maguk az áldozatok válnak agresszorrá, mert hogy nagyon sokszor éppen emiatt a morális feljogosultság miatt ők úgy érzik, hogy hát itt most bennünket ért sérelem, mi vagyunk a szegény gyenge áldozatok, innentől mi nyugodtan felléphetünk agresszióval, hiszen mi voltunk azok, akiket először sérelem ért, és hogy ez egy azért tud veszélyes dolog lenni, különösen ez az exkluzív áldozatiság, mert hogy sokszor ez a válaszlépés, hát sokszor ez a következmény, hogy akkor más csoportok ellen támadnak, és akkor megint ki tudjátok ágyazni ezt egy ilyen társadalmi keretben, hogy az a strukturális viszonyokhoz hogyan illeszkedik. Nyilvánvalóan abszolút szerepe van abban, hogy ki hol helyezkedik el a társadalom, vagy ki az, aki ellen tud fordulni. De hogy ezek abszolút fontos szempontok, ez a morális előny, ami együtt jár ezzel az áldozatisággal. És én visszasugrok ahhoz, amit tőled kaptunk meg ezt a cikket, és nekem nagyon tetszett ez a victimhood culture, a culture of victimhood, mert hogy ez általában erre az egész fogalomra jellemző, és azt hiszem erről fontos beszélni, mert kicsit itt velünk is előfordul, hogy több jelenséget összemosunk. Tehát, hogy így kezdődött ez a történet. Tehát amik ebben a könyvben vannak jelenségek, azok tényleg megtörtént traumák. tehát hogy konkrét események, nemzeti etnikai háborúk, népirtások, második világháború sérelmek, holokauszt, tehát hogy itt ezek az események indították el egyáltalán azt, hogy beszélünk kollektív áldozatiságról, szociálpszichológiai értelemben, ennek ellenére egyébként a pszichoanalitikusok, meg minden más egyéb terület ezer éve foglalkozik ezekkel, hogy mi történik az áldozatokkal, csak nem ebben a formában, hogy most így kollektív identitás keretébe helyezik ezt a dolgot, és identitás folyamatokat elemeznek, de hogy kicsit amortizálódott ez a fogalom. Tehát, hogy azt lehet látni, amit ez a cikk is említ, amit te mutattál, hogy ez a Black Lives Matter-re rögtön jön az All Lives Matter, a MeToo-ra rögtön jön a Not All Men, vagy nem tudom. Tehát az összes ilyen válasz hashtag, meg válasz reakció, az valahol így elhigítja ezt az egészet, hogy így van egy áldozat, jó, de hát mi is áldozatok vagyunk. Mindenki áll, vége már mindenki áldozat. Tehát, hogy ebben biztosan vannak politikai, gazdaság és mindenféle egyéb szempontok, hogy miért jó ezeket felemelni, ezeket a csoportokat. Meg hát azt is leírja a kollektív áldozat szeretnek a szociálpszichológiája, vagy ennek a leírása ezt is tartalmazza, hogy az erőviszonyok nagyon meghatározzák azt, hogy ki az, aki elő tud lépni egy ilyen igényel. Nem véletlen az, hogy egy, mit tudom én, cigány holokausztról most kezdünk el igazán beszélni. Nem véletlen az, hogy az LMBTQ áldozatokról az elszenvedett sérelmeikről. Most vannak olyan országok, ahol már van olyan erős pozíció ezeknek a csoportoknak, hogy például most nyilvános bocsánatkérés történt Angliában azoktól az áldozatoktól, akiket a század közepén meghurcoltak, bebörtönöztek, kasztráltak, stb. Tehát, hogyha elég erős egy társadalmi csoport ahhoz, hogy képviselje ezeket az ő sérelmeit és áldozati élményeit, akkor tud ezzel előállni. És hogy miért nem ugyanaz mondjuk egy ilyen etnikai csoportnak a konkrét traumája, egyébként Erős Ferencnek van egy nagyon jó írás arról, hogy a traumafogalom is mennyire elértéktelenedett, mert mindenre rásírunk, hogy trauma, a sérelemre, a veszteségre, a kudarcra, mindenre. De egy kicsit ez az áldozat szerep is ilyen, kicsit ez a victimhood is ilyen, hogy mindenki victim most már. Amikor a szerzők ezt leírták a 2000-es években, akkor arról szólt ez az áldozat szerep. Kizárólag arra alkalmazták, mikor valakinek annyira sorozatos traumák vannak egy csoportnak az életében, hogy konkrétan az identitásának a meghatározó eleme lesz. Tehát például mondjuk a zsidósággal kapcsolatban nem véletlen, hogy velük kapcsolatban születtek meg ezek a tanulmányok, mert hogy az egész szenvedés történet része az önmeghatározásnak, a narratívának, a lengyeleket, a szerbeket említették még, és azt hiszem, hogy a magyar kultúrának is nagyon része ez a fajta kudarcos történelem. De hogy aztán elkezdtek ilyen gombamód megjelenni azok a sztorik, hogy ja, hát itt terrortámadás áldozatai vagyunk, és akkor belgák, franciák, angolok, mindenkinek egyszer csak victimhood sztoria lett, ami igaz is, csak a victim történet nem ugyanaz, mint a victimhood, és akkor kicsit itt összemosunk dolgokat, meg a konkrét trauma nem ugyanaz, mint a strukturális erőszak, és hogy ez talán éppen azért nagyon fontosak az ilyen diskurzusok, hogy ezt különbséget tegyünk, mert a férfinői elnyomás az nem ugyanaz, mint egy konkrét háborús trauma, és nem véletlen az, hogy a nők nem képviselnek egységes csoportok, mert nem egységes csoport, tehát hogy nem tudnak az áldozati igényeikkel egységesen fellépni. Nagyon sokszor a magasabb pozíció, magasabb státuszú, hogy maguk tartják ezeket a rendszerigazoló narratívákat, vagy vélekedéseket, gondolatokat, és akkor a Dénes majd biztosan tud ehhez kapcsolódni, hogy ez a rendszerigazolás elmélet pont erről szól, hogy nagyon sokszor maguk az alacsonyabb státuszú csoportok támogatják leginkább ezeket a hiedelmeket, ezeket a sztereotípiákat, ezeket a nézeteket, amik abban az alacsony státuszban tartják őket. Ennek sok oka van, az egyik az, hogy iszonyatos nagy különbségek vannak, tehát hogy ez heterogén csoportról beszélünk, és akkor itt jön a topik, amit te hoztál, az interszekcionalitás, amiről mindenképpen beszélnünk kell majd. Tehát, hogy ezek különböző csoportok, tehát így keresztező kategóriák vannak magasabb státuszban levő nők, vannak alacsonyabb státuszban levő nők, vannak fekete nők, vannak cigány nők, vannak különböző csoportok vannak, és az nem ugyanaz, mint hogyha általában beszélnénk a nőkről, mint kategóriáról. LMBTQ közösségben is valószínűleg egészen más a pozíció a férfiaknak és a nőknek. Szóval, hogy igen, tehát hogy valószínűleg ez az oka annak, hogy nem ugyanaz ez a jelenség, és nem is ugyanaz a dinamikája, hogy nem ugyanaz a helyzete, nem ugyanaz a realitása ezeknek a csoportviszonyoknak. És éppen ilyen szempontból nem is egyformán vagy egységesen reagálnak ezek a csoportok ezekre a áldozott történetekre.
Mondjuk, hogy ilyen hazai feminista mozgalomban, vagy a feminista csoportok, vagy a feminista térben tevékenykedők
ezeket tekintjük, akkor azt lehet látni, hogy az erőszak és ezen keresztül az áldozat tematika az nagyon erős. Tehát, hogy ez egy elég dominánsan jelenlévő, más keretek mellett, de egy elég erőteljesen jelenlévő keret. Hogy ennek mi az oka? Mert ez egyrészt valószínűleg nem csak Magyarországon van így, és hogy válik ez akár a strukturális erőszak, meg a fizikai erőszaknak kicsit az ilyen szét nem választásával, Gergő?
Én nagyon, tehát akár ilyen költő ilyen lejátszódott a fejembe ez, hogy most akkor a fizikai erőszak, meg a strukturális erőszaknak a szétválasztása, vagy az összemosása éppen a probléma. Én inkább azt mondanám, hogy hogy a szétválasztása a probléma. Tehát ebben is van azért egy nagy adag ilyen intézményi logika, tehát hogy azért ez nem tematizálódott, hanem bizonyos intézményi rendszereken keresztül majdnem egy időben parancsba volt adva, hogy a feminista mozgalom az a testi integritás és az erőszak köré szerveződjön, és azóta is fennmaradt. Másrésztről pedig ez egy nagyon konkrét tapasztalat, és egy nagyon elterjedt tapasztalat, ami ezeken az ilyen osztályokon bizonyos értelemben keresztül megy. Tehát, hogy ebben az értelemben kicsit sarkítok, de hogy a mondjuk így, hogy a nők elleni erőszak az egy olyan jelenség, ami mindenféle, mondjuk, hogy osztályban jelen van. Ami viszont ezt a strukturális erőszaknak és a konkrét fizikai erőszaknak a szétválasztását illeti, nagyon jó megnézni például a MeToo mozgalmat, úgyis be volt dobva a topiknak, úgyhogy tök szívesen előhozom. Hogy így beszélünk a MeToo mozgalomról, a kollektív áldozatiságnak a kapcsán, és nekem az jutott eszembe, hogy miért. Tehát, hogy igazából pont a MeToo mozgalom tudott valahogy úgy létrejönni, hogy nem egy kollektív áldozatiság, hanem egyéni áldozatiságoknak a korrelátuma. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy olyan, hát nem mozgalom volt szerintem, ez egy olyan kampány volt, aminek volt egy nagyon nagy haszna, és szerintem nagyon sok kára. A nagyon nagy haszna, meg ami, tehát nem nagyon lehet én teológiát mondani, hogy a MeToo mozgalomnak ez volt a célja, mert gyakorlatilag ezt én kihatároztam, hogy mi volt a MeToo mozgalom célja, de még nagyon nagy haszna lehetett, és ahogy ezt tematizálni lehet most így itt, ahogy ülünk, az volt, hogy rá tudott mutatni, hogy ez egy mennyire elterjedt dolog, egy mindenki számára kicsit bújtatott, kicsit láthatatlan dolog, de hogy ki tudott jönni az, hogy ez megtörténik nagyon sok nővel, akár a közvetlen környezetünkben. Viszont pont ez a strukturális dolog az, ami gyakorlatilag elveszett ebből a dologból. Tehát én azért mondom, hogy inkább a strukturális erőszaknak és a fizikai erőszaknak a nagyon éles szétválasztása az, amit problémának gondolok, mert ugye a nők elleni erőszak az egy strukturális erőszak. Az a gender rezsimből, a kapitalizmusból, az árutermelésből, a megkövetkezett viszonyainkból származik. Tehát ezek nem egymástól elszigetelt erőszaktörténetek, úgy, ahogy ez igazából a MeToo, mint hogyha így bemutatta volna, és akkor ezért tudott szerintem nagyon könnyen jönni erre egy ilyen válaszreakció, hogy jó, tehát ez nem csak nőkkel történik meg, ez nem gender dolog, ez a hatalom, az emberek között van, megmondta a Foucault. Mert hogy ennyire tematizálatlan volt, nagyon sokszor a bulvár tematizálta ezt a dolgot, és akkor átment egy olyan dologba, hogy akkor, hogyha ez a Patrick Spacey, vagy Kevin Spacey-ről, köszönöm, Kevin Spacey-ről kiderült, akkor meg lehet nézni még az amerikai szépséget, vagy nem lehet megnézni az amerikai szépséget. Tehát pont a kollektív jellege, pont a strukturális jellege az, ami például a MeToo-ból iszonyatosan kimaradt, ezért szerintem a MeToo például nem tekinthető kollektív áldozatiságnak. Nagyon sokszor, ahogy a feminista aktorok tematizálják a nők elleni erőszakot, nem feltétlenül tekinthető kollektív áldozatiságnak, inkább egy nőket érő, egymástól individuumként elszigetelt nőket érő valamilyen atrocitásnak, és ebben az értelemben a kollektív áldozatiságnak a kimaradása és a strukturális erőszaknak a konkrét fizikai erőszaktól való szétválasztása az egy defekt, ez egy hiba.
Hogyan lehet akkor társadalmi mozgalmakat úgy szervezni, hogy ne essenek ebbe az áldozati versengésbe, meg nem tudom, ebbe az identitás elemben, miközben tematizálják azt, hogy milyen hatalmi egyenlőtlenségek elszenvezői azok, akik mondjuk a mozgalomba szerveződhetnek.
Nekem eszembe jutott egy tök fura példa, aminek semmi köze nincs a genderhez, és látszólag a kollektív áldozatiságnak sem, de
jól indul.
Igen, de hogy mégis valahogy kapcsolódik, és az, hogy én nagyon sokáig a Károli Gáspár Református Egyetemen tanítottam, de ez tehát mindegy is, hogy hol történt ez a dolog. Olyan 5-6 évvel ezelőtt, most már elhangzott, de egyébként itt is történhetett volna, olyan 5-6 évvel ezelőtt a hallgatók elkezdtek tömegesen panaszkodni arra, hogy micsoda igazságtalanság az, hogy bizonyos csoportok, például azt hiszem, hogy akik ilyen diszesek, vagy testi fogyatékosok plusz pontszámokat kapnak a felvételin. Ez lehet, hogy 5-6 évvel ezelőtt valami jogszabályváltozás volt, most azt nem tudom, de engem teljesen megdöbbentett, hogy lehet az, hogy pszichológus hallgatók, akiknek az identitásuknak a szerves része az, hogy támogatják az elnyomottakat, pláne az olyanokat, akiknek mentális, pszichológiai vagy konkrétan fizikai nehézségeik vannak, hogy ők ezt miért élik meg ekkora problémaként, és akkor elkezdtem velük beszélgetni erről, hogy ez tulajdonképpen micsoda. És kiderült, hogy tulajdonképpen az ő érvelésük az valahol az, hogy hát ők mennyit tepertek, nagyon magas a pszichológia szakokra a ponthatár, hogy ők mennyit tepertek azért, hogy bejussanak ide, külön órákra jártak, kitűnők voltak, emelt szintű érettségit tettek, és a többi, és hogy bezzeg, aki olvasni se tud, és szeret egy papírt arról, hogy diszes, az megkap annyi pluszpontot, mint ő a emelt szintű érettségével, vagy a nyelvvizsgájával, vagy a nem tudom micsoda, amiről annyira hajtott. És akkor nézegettem, hogy kik hogyan érveltek, mert nyilván ezzel ott egy ilyen szociálpszichológia órán sem értett mindenki egyet ezzel a fajta érveléssel, de tökre foglalkoztatta őket ez a témakör, és nagyon jellegzetesen azok érveltek így, mert erről beszélgettünk és kiderült, akiknek a családja óriási nagy áldozatot hozott azért, hogy az ő kislánya, kisfia tudjon tanulni. A különórákat kifizették, a elit gimnáziumba küldték, ezek a gyerekek egész életükben tanultak, és akkor térjünk vissza ez a strukturális erőszakhoz, hogy tulajdonképpen az iskola az, aminek az a legitimáló ideológiája, hogy ennek semmi köze nincsen az tanulóknak a társadalmi származásához és erőforrásaihoz, amit értékel és ami alapján dönt, az kizárólag a tehetség, meg a jóképesség, meg a szorgalom. Aki tehetséges, jóképességű, szorgalmas, az oktatási rendszerben előre fog jutni. Közben mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van, ehhez rengeteg anyagi és egyéb befektetés kell, nem is beszélve arról, amit kulturális tőkének hívnak, tehát hogy egy olyan szocializációs folyamatra van szükség, hogy az a gyerek az iskolát úgy tudja fogyasztani, hogy abban ő eredményes legyen. És hogy tulajdonképpen azzal elgondolkoztam ezen, hogy ja, és akik pedig nagyon támogatták ezeket a, hogy mi a probléma a diszesekkel, és hogy ők nem is értik, azok pont azok voltak, akik az elitbe tartoztak, akiknek mint egy természetes volt az, hogy ők, tehát az ő szüleiknek nem jelentett akkor erőfeszítést az elit gimnázium, a külön óra és egyebek. És hogy tulajdonképpen ami történt, az, hogy felrúgták ezt az illúziót, vagy ezt a konszenzust, hogy én a tehetségem, képességeim révén jutok előre ebbe a rendszerbe, megcsináltak tulajdonképpen egy csoportot, a diszesek, a nem tudom, a fizikai sérülteknek a csoportját, akik a pozitív diszkriminációval valamiféle kedvezményhez jutnak. Ezek, akik, tehát hogy tulajdonképpen elkezdődött piciben ez a, áldozat csinálás, tehát ők úgy érezték, hogy ez a csoport jogtalanul jelentkezik be áldozatként, aki nem tud olvasni, az ne járjon egyetemre. Elkezdték félteni a saját, és konkrétan áldozatként jelenítették meg magukat, mint akiktől elvitatják azt, hogy ők mennyit dolgoztak azért, hogy bejussanak az egyetemre. Na, picit kicsit az a struktúra talán, mint a férfiak, akik elkezdik félteni a privilégiumokat. Közben arról van szó, és úgy lehetett, akkor visszatérve a te kérdésedre, hogy úgy lehetett ezt a beszélgetést, vagy ezt a feszültséget enyhíteni, hogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen hogyan egyenlőtlen az oktatási rendszer, hogy hogyan ezek, főleg akik számon kérték ezt a dolgot, hogyan érzik azt, hogy ők extra erőfeszítést raknak valamibe. Tehát tulajdonképpen hogyan vagyunk áldozatai mindannyian ugyanannak a kontraszelektív mechanizmusnak, ami azzal leplezi magát, hogy azt mondja, hogy csak legyél szorgalmas és tehetséges, és minden sikerülni fog. Ez ugye nincs teljesen így. És egyébként meg is szűnt ennek a dolognak az éle, és egy nagyon izgalmas, meg fontos, meg tanulságos beszélgetés volt, és csak egy ilyen több pici dolog, hogy hogyan indulnak el ezek a dolgok.
Dénes, szerinted, mivel te vagy itt most az ilyen férfiasság kutató a panelben, hogy ez rengetegszer megkapjuk szerintem, ahány helyen járunk, hogy lehetne a férfiakat megnyerni a feminizmusnak, meg hogy felismerjék ezt az egész ilyen nőférfi egyenlőtlenségre épülő rendszert, aminek sok szempontból ők is úgymond a áldozatai. Na, hogy hogyan lehetne ezt valahogy...
Mondanám, hogy ez $1 millió kérdés.
Így van, megkaptad.
Ha én ezt tudnám. Akkor már férfiakat vonultatnék fel az egyenlőség nevében. Nekem az volt ezekben a beszélgetésben az izgalmas, hogy valahogy ami szóba került a rendszerigazolás kapcsán, hogy ez miért is fontos vagy nem fontos kérdés. És a rendszerigazolást általában azoknak a csoportoknak szokták, a főleg alárendelt csoportok szemszögéből szokott ez megjelenni, hogy mindenki szeretne egy nagyon jó csoport, egy jó csoportidentitást megélni, azt gondolni, hogy ő jó ember, és hogy a világ egy jó hely. És a dominált csoporttagja is számára ez a három, ez általában összeér. Tehát úgy működnek a mechanizmusok, hogy ezt a két dolgot én nagyon jól meg tudom élni. A kisebbségi csoportok esetében meg ez nincs így, és akkor az szokott lenni, hogy mondja a rendszerigazolás elmélete, hogy ezt a dilemmát úgy oldják fel a kisebbségek, hogy igazából a rendszer igazolásában egy ilyen hamis tudatnak kezdenek el élni, tehát hogy jó, hogy nekem a világ egy igazságos hely, ez mégiscsak jó, és hogy igazából nekem is lehet pozitív identitásom, mert akik ott fönn vannak, azok is megértelmik a helyüket, és ez az egész jól van így, ahogy van. Ezzel végig is meg tudom őrizni a saját identitásomnak valami pozitívumát, és kicsit eltávolodni a csoporttól. Ez ugye a mozgalmiságban is visszaköszön, mert hát hogy nem identifikálom erősen a saját kisebbségi csoportomban, nem is nem fogok érte harcolni. Na most ez a mechanizmus, ami ebben megjelenik, az megjelenik, vagy azok a mechanizmusok, ha nem is ugyanígy, de a többségi férfi csoportban is. Tehát ugyanúgy minden férfi többsége akár szeretne jó csoportidentitást, jó egyéni identitást, és a világ úgy működik. És például a MeToo mozgalom, meg a többi mozgalom esetén, ezek elkezdik kikezdeni ezeket a mechanizmusokat, és igyekszik mindenki férfiként. Hát, hogy én egyénileg nem vagyok olyan, hát én soha nem bántottam egy nőt sem. A verzió, az akkor nekem senki nem mondja, hogy igazából mi tehetünk róla, de akkor meg ugye a csoportnőtés rossz, meg a férfiak rosszak, az se jó, de akkor úristen struktúrális erőszak van, ami meg ugye akkor úristen úgy működik, hogy a nőknek ezt okozzuk, akkor mit kell ezzel csinálni, hát akkor legyen egyéni probléma. Ez a verzió, a nők tehetnek róla, a nőket hibáztatjuk, ezek egyéni esetek, ők tehetnek róla, és rögtön megvédtük magunkat attól a kollektív élménytől, hogy ezen el kell kezdeni gondolkodni. Tehát ugye ezekben nagyon megjelenik ez a vágy, és az látszódik itt a férfi identitásokban is, amiket én vizsgáltam, hogy a férfi csoporton belüli hierarchia harc, vagy a hierarchiás mechanizmusok vetülnek ki tulajdonképpen a nemek közötti viszonyokra, vagy bármi másra. Tehát, hogy azok az antifeminista férfiak, akik küzdködnek azzal, hogy ők miként tudnak megfelelni azoknak a szerepeknek, vagy azoknak az identitás kategóriáknak, amikben egyrészt maguk is létrehozói, másrészt maga az identitásuk hozza létre az elnyomott helyzetüket. Ahhoz, hogy meg tudják oldani ezt a szituációt, ahhoz valahogy a kollektív identitásnak ezt az elemét kéne lebontani, de hogy pont a fenyegetés, ami ezt az identitásokat fenyegeti, az ellen lépnek föl még erősebb dominancia igényel. Tehát egy ilyen önmagában harapó, vagy farkában harapó kígyóvá változik ez a szituáció. Tehát, hogy nem lehet megúszni azt, és az látszik a profeminista mozgalmakban leginkább, ha már pozitív mechanizmusok, hogy valahogy felismerni, elismerni a nőknek ilyen értelemben, ha tetszik, akkor ugye nehéz ezt az áldozatiságát kollektíven elismerni, de mégiscsak elismerni, hogy ezt a társadalmi felelősségvállalást megérteni, hogy mint csoport, nem is biztos, mint személy egymaga, de mint csoport, valóban felelős ezekért a struktúrákért. Hogy lehet eladni a férfiak többségének? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hogy ez hogy lehet ebből politikai tőkét kovácsolni, vagy hogy lehet ebből változtatni. Hát valahogy például az egy mechanizmus, ez például egy kutatások, vagy nekem egy nagyon fontos, vagy a kutatásaimban egy nagyon fontos kérdés, hogy ez a fajta identitás centralitást hogy lehetne megváltoztatni. Tehát, hogy akiknek centrális az életükben ez a fajta nagyon erős, tradicionális maszkulinitás, azok eleve hajlamosabbak ezeknek a mechanizmusoknak a működtetésére. Most vajon miből mi fakad, ez egy jó kérdés, hogy vajon a centralitás már egy megküzdési mechanizmus, vagy olyan előbb volt az ő számukra, ez fontos. De ez már nagyon mikro dolog, csak de azt tudom mondani, hogy most egy nagy zárójel után nem tudom.
És arra tudtok példát mondani, hogy ez az inkluzív áldozatiság, ez hogyan tud mondjuk szolidaritást és kollektív cselekvést, akár különböző társadalmi csoportok egybefűzésével létrehozni? Bármilyen példa?
A pozitív dolgokat soha nem én mondom.
De most nem akarod megtörni ezt a mintát? Vagy bárki más?
Nem, hát egy nagy társadalmi csoportokban nem tudom, de piciben azt lehet látni, hogy csinálunk egy ilyen tréning módszert, ami pont arról szól, hogy a résztvevőknek a társadalmi státuszát tudatosítsa. Ami nem is egy olyan könnyű téma, sőt, ezeknek a résztvevőknek a nagy része nagyon sokszor rasszista, általában, nem tudom, Magyarország szegényebb régióiból, falvakból jönnek sokszor első generációs értelmiségiek, és ott borzasztó könnyű ezt a rasszizmust, mondjam így, hogy megszüntetni. És ott tényleg látszik, hogy egy ilyen, hogyha ebbe a paradigmába gondolkodunk, ahol valahogy egy versengő áldozatiság van, és mindenki elmeséli ugyanazt a történetet, hogy a falvakban, ahonnan jönnek, hogy néz ki a kis helyi oktatási rendszer, van az egyházi iskola, meg van a cigányi iskola, ami szül egy ilyen állandó, tehát a között állandó feszültség van, az erőszak meg az utcán fog megjelenni, és mikor ezek az emberek különböző feladatok, meg ilyen szociodrámás játékokon keresztül megértik, hogy az illető nem azért csinálja azt, mert cigány, hanem azért, mert szisztematikusan és állandóan egy alárendelt szerepbe van tartva, amit ő érzékel, és hogy tulajdonképpen, amikor ő van abban a szerepben mondjuk, akkor neki sincs más választása, mint a fizikai erőszak, a strukturális erőszak kompenzálására, ami ugye újabb strukturális erőszakot fog szülni, mert hogy akkor persze rakjuk őket külön iskolába, akkor hirtelen nagyon-nagyon szolidárisak lesznek. A másik meg az szintén ilyen oktatási tapasztalat, hogy lesznek a fiúk feministák. Ez tök pici ilyen tantermi tapasztalatok, nem tudom, hogyha rávilágítunk ezeknek a jelenségeknek a strukturális okaira, hogy az, hogy a nemek között egyenlőtlenségek vannak, az a férfiakat pontosan ugyanúgy kényszeríti, mint a nőket, és itt a béta hímeknek a sérelmeire, hogy nem tudom, hogy nekik mi a, hogy mi lenne egy ilyen érve, csak úgy mondod, hogy lehet, hogy érdekes lenne egyszer nekik ezt elmondani, hogy tulajdonképpen amiknek ők vesztesei, ez az úgynevezett hegemon maszkulinitás, és hogy tulajdonképpen ez az egész rendszer strukturálisan igazságtalan, mert hogy embereket valamiféle szerepbe rak, amiből, hogyha megszegi az illető a szabályt, vagy az azonnal szankcionálva van, és mindig újra fognak termelődni ezek az egyenlőtlen viszonyok. Ennek van egy felszabadító ereje, de hogy ezt hogyan lehet, nem tudom, intézményesíteni, és azt fogalmam sincs összetni.
Oké. Megnyitnám a közönség felé kérdések záporozása okán reményében a beszélgetést. Szeretnétek-e most még az eddig elhozottak tekintetében egymásra reflektálni, vagy egymást kiegészíteni még valamivel, mielőtt a kérdések jönnek, mert az lehet, hogy ilyen tűzijátékszerűen szép fogja dobni a beszélgetést bármi.
Jó, oké. Szóval, ahogy látjátok, vagy nem biztos, hogy látjátok, de itt elő van néhány hangrögzítő készülék. Ezt csak azért mondom, hogy ennek tudatában kérdezzen mindenki úgy és az, amit, illetve kérdezzen, tehát a hangsúlya is, meg a formátuma is egy kérdés legyen lehetőleg az előadóink irányába, úgyhogy várom az érdeklődő kérdéseket és a kezeket. Tessék!
Én nagyon sokszor látom, tapasztalom, főleg nyugat-európai mondjuk médiumokon keresztül a külföldi tévében, híradásban, stb., ahogy megjelenik, hogy nagyon sokszor ez a feminista mozgalom, ez már egy kicsit átmegy abba, hogy mi voltunk eddig az elnyomott nők, és akkor most így visszaadjuk, és most megmutatjuk, hogy mi mennyire egyenlők vagyunk, és jaj, nektek férfiak, hogy egy ilyen kicsit ilyen történelmi ismétlésbe megy át szinte, mint hogy mi voltunk eddig az elnyomott parasztok, na nektek 1917. És akkor ezzel mit lehet kezdeni? Mert ez például én nekem egy nagyon komoly ellenző erő, hogy én egy nőt egyenlőnek látok magammal. De úgy, mint a feminizmus, stb., ezt már pont emiatt egy kicsit távolabb érzem magamtól.
Oké, köszönjük szépen, hogy még erre valaki...
Lehet, hogy válasz érkezik, kell
lehet. Adott közben sorszámokat, jó, és akkor így mindenki tudja. Flóra 2, 3, és Márk 4. Flóra?
Én visszamennék oda, amit te mondtál ezzel a nincs volt viktim vagy viktimhoz történettel, hogy mitől tekenem, én ezt a könyvet elkezdtem olvasni, főleg az izraeli tanulmányokat, és elmondhatom, hogy pontosan azt mondtad a terrorizmus például, hogy valaki így állított, hogy mi a különbség a kettő között. És én nem tudom, hogy mi alapján lehet egy csoportot meghatározni, mert a nőknél teljesen egyértelmű, hogy a strukturális elnyomás. De mi van, hogyha valaki nyugati identitásúként, mondjuk sorozatosan egy terrortámadás hullámot 2001 óta úgy él meg, hogy ő egy másik fajta, mondjuk a nyugati emberek csoportjának a tagja, és akkor ő úgy kollektív áldozatnak tekinti magát. Tehát, hogy miért van az, hogy ez kicsit úgy érzem, mint hogy mi valamilyen cselekvői szemszögből, vagy valamilyen nézőpontból definiálnánk, hogy ő kollektív áldozatra vagy sem. Ez nekem egy kicsit így megütötte a fülemet, és igazából ez a kérdésem, mert hogy ez nekem ott jön be, hogy amikor szolidárisabb vagyunk, mondjuk két csoport egymással, akkor miért van az, hogy valaki mondjuk vannak definiálja magát, hogy szolidárisnak is tekinti, de mondjuk a másik őt nem tekinti elnyomottnak, vagy még csoportnak sem tekinti a másikat. És nekem ez egy kicsit visszanyúl az elején a definícióhoz.
Oké, köszönjük szépen!
Én csak kapcsolódnék az elsőként a szólalóhoz. Szerintem szögezzük el nagyon jó előadás volt, ez mindenki szakértő viszont megközelítettetnek. Én egy dolgot rányolok tényleg a történeti áttekintést, három példát mondani, hogy úgy rájuk az időnek Kleopátra, vagy Katalin Czernő, Marie Antoinette, illetve olyan, mint háttér kormányzás, mert nekem ez érdekes. Hogy valamikor a férfi irányít a háttérből, valamikor nő a családi szerepekbe, és nyilván nem mindig az hordja kosszát, ugyanaz kezeli, ugyanaz hordja a nadrágot, lássuk, spult szoknya, mint a korlaki példa.
Két kicsit ilyen fanfatál figura jelentek ebben a festésben, és egy hatalommal rendelkező veszélyes nőnek a tanítani személyében. Már.
Nekem az a kérdésem, hogy nem lehetne egy egyenlőség köré szerveződő olyan mozgalmat szervezni, ami az identitáspolitika általi szétdarálódást nem a hibájában nem esik bele. Kicsit konkrétan. Tehát ugye az egyenlőség az tudna lenni centrum-periféria, osztályviszonyok, nő-férfi, tehát alapvetően viszonylag alapú egyenlősítésben, ahol tulajdonképpen a feministák, a szocialisták, az anti-imperialisták be tudnak állni együtt, és nincsen az a fajta identitáspolitikai ledarálódás, vagy széttagolódás, hogy akkor mindenki elkezdi mondani, hogy én vagyok az a típusú férfi, aki azért vagyok elmúlt, mert és akkor ilyen 13 attribútum, mert 14 attribútumok különböző. Mert akkor lesz 142 és fél identitáspolitikai kategória, és mindenki maga sérelmét nyomja fel. Tehát, hogyha ezek úgy egyesíthetőek el, szerintetek, hogy az egyenlőség mentén a női férfi egyenlőség, mint osztály egyenlősödése, egyenlősítése törekvés nem egymásra szemben, ez a mozgalmat nem így szintezálva.
Köszönjük szépen, majd lesz egy újabb kör, úgyhogy tartogassátok még magatokban a kérdéseket, addig a válaszokra vagy a reakciókra.
Én szívesen kezdem. Tehát feminizmus, mint ami úgy jelenik meg, hogy akkor a nők átveszik a világuralmat, vagy nem tudom. Az a furcsa, hogy én feminizmus történet kutatok egy ideje, és én még nem találkoztam ezzel a feminizmussal. Tehát én ezt így hallom néha, hogy ez így létezik, de hogy így általában azt tudtuk mondani, hogy nincs olyan feminizmus. Tehát az eleve, aki arról beszél, hogy a feminizmus az ilyen, az szükségszerűen téved, mert soha ma sincs egy ilyen egységes feminista mozgalom, különböző feminista mozgalmak, törekvések, aktorok vannak, de hogy így ezzel az ágával, ami tényleg mondjuk a nőknek a felső rendűségét, vagy az ilyen, nem tudom, visszacsapását, most megmutatjuk, hirdeti, én igazából nem találkoztam még, és ezért lennél érdekes, hogy ez így milyen médiumok keresztül jut el az emberekhez, de hozzám nem. Szóval egy kicsit visszakérdeznék.
Jó, itt lehet, hogy a kérdező, annyiban kihangosítom, hogy lehet, hogy azokra a dolgokra gondolsz, vagy megcáfolsz, hogyha nem így van, amikor egy ilyen túlkapásnak tűnő, vagy a MeToo kapcsán mondjuk ez így előkerült, hogy de hát ez egy túlkapás, hogy ez most már túlmegy azon a határon, ami a célja volt ennek a kampánynak, és meg lehet hurcolni akárkit ilyen vádakkal.
Nekem annyi, csak kigondolod eddig, eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy biznesz szempontból ez egy érthető félelem, tehát hogy miért most még így lesöpörnöm az a dologról, még pedig azért, mert hogy ez ilyen gyakori szociálpszichológiai tény, hogy amint két csoport egymással szembe kerül, és az egyiknek van hatalma, a másiknak meg nincsen, vagy legalábbis van a kettőnek egymással, akkor ez a csoport különbségtétel, ez eleve kialakítja az egymással lévő szembenállásnak valamiféle hol tudatos, hol tudattalan működéseit. Egyébként ezt szoktak ilyen gyakorlatokkal is nagyon szépen illusztrálni, ez nem kell férfi-nő viszony, ez elég olyan gyakorlatot generálni, ahol a feladatot nem lehet megoldani egymás, tehát kooperáció nélkül. És az ilyen feladatokban, amire rájönnek a csoportok, hogy kooperálniuk kell, addig hosszú-hosszú órák szoktak eltelni, mert mind a kettő úgy akarja megoldani a feladatot, hogy saját csoporterőből. Mert abban bízik, azt tudja, azt ismeri, az az ő erőforrása, és vannak csoportok, akik gyorsan megoldják, vagy meg nem oldják meg gyorsan, mire rájönnek, hogy megoldható ez a feladat. Most ez egy nagyon absztrakt képlet, de hogy amikor el kell fújni egy gyertyát, ez a feladat, egy gyakori feladat, mind a két csoportnál van egy gyertya, és a feladat, hogy az egyik csoportnak a másik gyertyáját kell elfújnia, és közöttük van egy árok. És akkor hosszú órákon kezdtünk gondolkodnak azon, hogy akkor hogy lehetne hidat építeni, amin átmegyünk és elfújjuk a másik gyertyáját, míg rá nem jönnek, hogy meg kell kérni a csoportot, hogy fújja el. És még akkor is el szokott fordulni, amikor ez előáll ez a szituáció, hogy azért alkudoznak. Tehát, hogy az a fajta bizalom, meg az a fajta elképzelés, az szerintem ezt a csoport, tehát tevés, meg az identitás alakulás, az automatikusan kihozza, hogy így kell lennie. Az más kérdés, hogy ezt meddig toljuk el. Tehát, hogy valóban démonizáljuk, és azt mondjuk, hogy itt biztos egy óriási visszacsapás lesz, és valami nagy félelemből fakad, vagy ha tudatosítjuk ezt, hogy ez benne van a lehetőségben, hogyha megadjuk a másiknak az egyenlő hatalmi erőket, akkor ezzel nem fog visszaélni, hanem közösen fogunk ezzel valamit csinálni. Ez anélkül nagyon nehéz ezt megteremteni.
Pont egy nagyon hasonló diskurzus zajlódott le a diákjaimmal a héten. Ott is egy fiatal ember kérdezte meg, hogy akkor most félni kell, és akkor most mi lesz, és egyáltalán, és hogy így, szóval, hogy nagyon sokat olvasok erről, és biztosan elfogult vagyok ilyen szempontból, de hogy úgy tudom, nem tudom konkrétan a vizsgálatot beidézni, de hogy úgy tudom, hogy iszonyatosan pici százalék ezeknek a vádaknak az, ami nem igaz. Tehát, hogy valami 1% körül, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ezeknek a MeToo fellépéseknek. Ezek egy nagyon egyszerű oka van az, hogy én nem tudom, hogy mennyire követétek az eseményeket, de túl sokat nem nyertek ezek az emberek ezekkel a vádakkal. Tehát, hogy így legtöbbször maguk a nők sokkal durvábban meg lettek hurcolva egy ilyen vádaskodás után. A férfiakkal meg legtöbbször nem történt semmi, tehát Kevin Spacey-t kivették a House of Cards-ból. Tehát, hogy olyan őrült nagy problémák nem történtek, se politikai pályán, se művészeti pályán. Tehát, hogy nem egyelőre nem történt az, hogy most ilyen őrült nagy szenvedések követték ezeket, és meghurcolás. Valamennyi erkölcsi nyilvánvalóan is, és hogyha igaztalan egy ilyen vád, az nyilvánvalóan hatalmas nagy trauma tud lenni, akit ez ér, de hogy nagyon-nagyon csekély azoknak az eseteknek a száma, amikor ezek valótlan tapasztalatokon alapulnak, azért, mert hogy semmi pozitívban nem származik általában a vádat említőknek ebből. Hatalmas traumákon mentek keresztül évtizedekig, és akkor miért jöttek el? Nyilvánvalóan biztos, hogy vannak meg lesznek olyan esetek, ahol politikailag érdekében áll valakinek, és akkor előrébb egy ilyennel, de hogy nagyon sok esetben ezek igazak, ezek a vagy megtörtént eseteken alapulnak, és aztán mégsem történik semmi. Most nem akarok a napi amerikai politikai eseményekre utalni, de valahol mégis. Tehát, hogy megy tovább az élet, ez az egyik, a másik meg az, hogyha igazából a nők fellépéséről van szó, akkor én olyat még nem hallottam a kapcsolódva Gergelyhez, hogy valaki azt kívánta volna, hogy innentől fogva 15%-os PGF-et a mi oldalukra kérjük, vagy innentől fogva, nem tudom, kérünk egy olyan fizikai előnyt mindenhol, vagy nem, előléptetések tömkelegét, pozitív diszkriminációban. Tehát, hogy az egyenlőség, az valóban megváltoztatja a viszonyokat, de és az valóban borzasztóan fenyegető tud lenni, de hogy én is nagyon ritkán találkozom olyan, hogy valaki konkrét előnyt fogalmaz meg, amire számot tart, vagy olyan nem számot tart, hogy igény tart. Tehát, hogy én nagyon ritkán látom azt, hogy ez egy olyan fajta fellépés, nem innentől fogva, akkor előnyöket kérnének az eddig elnyomó csoportok, hanem inkább egyenlőséget. És az egészen biztosan fenyegető az eddig elnyomott helyzethez képest. Tehát, hogy ez tud így lenni, vagy tudják így megélni az emberek.
Flórának a
kérdés? Oda meg abszolút egy ilyen szociálpszichológiai magyarázatot tudok adni, hogy talán is akkor ezzel kellett volna kezdeni, hogy hát az identitás mindenek a kulcsa. Tehát az, hogy valaki milyen csoporttal azonosul, és milyen csoportban kategorizálja magát, hogy az most a nyugati ember, vagy a keresztény ember, vagy a férfi, vagy a nő, vagy milyen pozícióban érzi magát fenyegetve és áldozatnak, az abszolút az ő szubjektív azonosulásától függ, hogy mi az a társas kategória. Ugye rengeteg ilyen társas kategóriát ismerünk, hogy mi lehet az etnikai csoport, a nemi orientáció, de akár ilyen, hogy túlsúlyos, nem túlsúlyos, akár ilyen, hogy magas, alacsony, akár ilyen, hogy idős, fiatal, sok minden lehet. Tehát az, hogy kinek mi a központi az identitásában, az fogja meghatározni azt, hogy mi az, ami őt érzelmileg intenzíven érinti. Tehát lehet, hogy ő abszolút valaki az amentén éli meg magát áldozatnak, hogy ő idős ember is diszkriminálják, és akkor ez lesz a victim mood-nak az alapja, a victim érzésének az alapja. Tehát, hogy ilyen szempontból ezek a csoportviszonyok, ezek nagyon-nagyon pszichológiai identitás folyamatokon múlnak, és nem objektív tényezőkkel nagyon elkerítjük. Mert például van olyan, akinek egyáltalán nem fontos, hogy egy adott identitás kategóriás, egyáltalán nem érdekli, hogy milyen trauma, vagy sérülem, vagy bármi érte az ő csoportját. Valószínűleg a csoportok nagy részét nem annyira, vagy kevéssé. Tehát, hogy minden csoporton belül van olyan, akit ez szubjektíven nem foglalkoztat. Abszolút attól függ, hogy kinek mi a központi az identitásában, és az, ami érzelmek számára fontos esemény, és nyilvánvalóan azt fogja megmozgatni, és amentén fog áldozatiságot megélni.
Oké,
csak ez a túltolt feminizmus, illetve az ezzel kapcsolatos férfi szorongások, hogy én most afelől érvelnék, hogy ezek a szorongások jogosak is lehetnek, nem azért, mert túl van tolva a feminizmus, hanem pont azért, mert hogy hol a határ a strukturális erőszak meg a fizikai erőszak között, hogy most ilyen vitákra utalok, hogy de akkor most erőszaknak számít, vagy bűnnek számít, ha én előre engedem az ajtóba, vagy hogy akkor hogyan lehet úgy udvarolni, hogy az ne számítson erőszaknak. Ez egy ilyen folyamatos bűntudat ébresztésnek tűnhet férfi perspektívából, de amiről meg szó van, szóval én úgy látom legalábbis, hogy ez egy nagyon-nagyon konstruktív folyamat, mert hogy pont azt történik egy egyezkedés, arról, hogy akkor most tulajdonképpen mi is az erőszak, és ami meg történt az, hogy korábban teljesen kimondatlan és nagyon-nagyon természetesnek tűnő, ugye ez a strukturális erőszak, vagy szimbolikus erőszak, ami nem erőszaknak tűnik, hanem a világ természetes rendjének, hogy a férfi szerephez tartozik az, hogy ilyen-olyan-amolyan módon viselkedek, ezeknek egy jelentős része meg lett kérdőjelezve, és történik valamiféle újraegyeztetés, hogy mi az, ami úgymond természetes vagy elfogadható, és mi az, ami erőszak, és akkor itt tényleg valahol, mintha a strukturális erőszaknak a leleplezésről és arról lenne egy ilyen újraegyeztetés, ami egyébként természetes valahol, hogy szorongással jár, mert hogyha valami addig természetesnek, általunk természetesnekként csinált viselkedésre azt mondják, hogy az valakinek rossz, és egyébként a nők részéről ugyancsak elhangzik ugyanez a dolog, hogy de én szeretem, ha egy férfi előre enged az ajtót. Ugyanígy megy ez az egyeztetés, hogy akkor most tulajdonképpen itt hol a hatalom, hol nincs a hatalom, meddig lássuk a hatalmat. Na, tehát hogy igen, ez egy szorongással járó folyamat.
Csak még az jutott közül eszembe, hogy én azon kezdtem el gondolkodni, hogy nem szorongatom, ami most van. Tehát, hogy azon félünk, hogy a nők hatalma majd elkezdi, nem tudom én, kasztrálni fog minket, meg majd pégeppet csinál, de hogy a mostani patriarchális rendszer, ez nekem nagyon fenyegető. Tehát, hogy ez nekem sokkal fenyegetőbbnek tűnik, mint a női hatalommal való gondolkodás. Tehát az, hogy 90% esélyem van, hogy egy másik férfi fog engem valahol megölni az utcán, az egy borzasztó fenyegető elképzelés. Tehát, hogy az elkövetőknek a 90% a férfi. Tehát, hogy ez a strukturális rendszer, ez most is sok fenyegetést okoz. Persze sok mindent teszünk azért, hogy ne féljünk, mert nyilván kell a biztonság, de ez a patriarchális rendszer, ez borzasztó fenyegető a férfiak számára. Tehát nekem én inkább azon gondolkodom, hogy ebben miért nem félünk, mint azon gondolkodni, hogy a női hatalommal, vagy ha nők kapnak hatalmat, akkor még fogunk félni. De nekem ez így jobban. Most el is kezdtem szorongni egy kicsit.
Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sokszínű jelenségekről beszélünk, tehát egy ilyen nem erőszak vád, az nem ugyanaz, mint ha előre engedjem el az ajtót.
Persze, pont ezt kell beárazni.
Van, hogy nagyon fontos az, hogy mindegyikről elinduljon a diskurzus, és ez a Me Too konkrétan a fizikai erőszaktól indult el, de hogy kinyitotta a kaput az összes ilyen történetnek, tudom, mi számít udvarlásnak, mi számít konszenzusnak. Tehát ezeket most mind kinyitotta ez a mozgalom.
Kleopátra az nem nagyon értek, szóval én a kapitalizmusnak a bő 400 évében maradnék, de hogy talán mint egy ilyen analógiát talán így lehet, hogy Kleopátrára is rá lehet húzni, hogy Melindával egyébként egy helyzetművei nevezetű politikai gazdaságtannal foglalkozó műhelyben dolgozunk, és az egyik ilyen mondásunk, ezt most így kiterjesztettem rád is, hogy hogy mondjuk a magyar munkaerő az kiszolgálja az német autóipart. Az, hogy a magyar munkások ilyen olcsón tudnak dolgozni, és ennyire megéri a német munkaiparnak, abban benne van az, hogy a nőknek a reproduktív munkája is ki van zsákmányolva. Így lehet a nőknek a reproduktív munkáján keresztül nagyon alacsonyra nyomni a béreket, ugye, hogy a túlélésnek a metódusai, azok ráterhelődjenek az otthoni munkára, a háztartási munkára, a fustizásra. Na most ez, hogy a német autóiparban a magyar nőknek a reproduktív munkája csatornázódik be egy ilyen kizsákmányolási mechanizmuson keresztül, azon semmit se változtat az, hogy éppenséggel a német kancellárt Angela Merkelnek hívják. Tehát, hogy így Kleopátra is ez lenne egy kicsit a válaszom, hogy azért, mert most éppenséggel van egy kitüntetett nő, akinek hatalma van, attól még ez a strukturális erőszak, ez a strukturális kizsákmányolás, igazán nem értek igaz a Kleopátrához abszolút, csak hogy ez nem nagyon változtat rajta igazán.
Jó, elég 400 évet lehet nézni, nem kell visszamenni a időben. Csak mondtam, hogy van időnk, és akkor így kezdtem. De jó, hogy én szerintem hasonlóan.
És akkor Mike felvetésére erre a széttöredezett identitások.
Abszolút, tehát amit te mondasz, az gyakorlatilag az, hogy a társadalomnak a viszonyrendszerét kell felszámolni, akkor a társadalmat kell felszámolni. ez a rövid válaszom.
Nem azt mondtam, tehát azt mondtam, egyenlőségről beszéltem, és arról, hogy különféle dimenziókban, tehát egy antirasszista a nemek közötti egyenlőségeket, aszimmetriákat feloldó, osztálykülönbségeket csökkenteni akaró centrum-periféria relációkat német munkai, német tőke és magyar munkaerő. Ennek az egyenlősítését dolgozó, tehát nem megy szét külön, hogy akkor ezek most gender mozgalmak, ezek most munkás mozgalmak, ezek most antirasszista mozgalmak, hanem ez, meg aztán nem még tovább valami, hogy ezek most ilyen transzférfi mozgalmak, vagy transznő mozgalmak, stb. Nem lesz 142 különféle identitás kategória, hanem megpróbálni, hogy ezt egybe beszervezni az egyenlőség mentén. Nem kell hozzá a társadalmat felszámolni.
De.
De már keresztül, hogy te is tudod a választ. De már nem tudod a
kérdezőt. Igen, csak a kapitalizmusban az érték, ugye ezeknek a megkülönböztetéseknek a mentén jön létre. Tehát azért nem működnek ezek a szétforgácsolt mozgalma, hogyha itt benyomod, akkor ott kijön. Tehát, hogy valamilyen elnyomott csoportból tudsz ugye értéket létrehozni a kapitalizmuson belül. Most, hogyha egyszerre csökkented az összes ilyen megkülönböztetést és kizsákmányolást, azzal ugye az értéktermelést szünteted meg. Tehát...
A
kapitalista társadalmat. Oké.
Melinda, szeretném volna ehhez valamit hozzátenni. Csak azt szeretném volna hozzátenni, hogy ezt te is tanítod, de mindegy, hogy hát meg itt már annyi szó esett arról, hogy nem tudom, az elnyomott osztályok azok, vagy rétegek, vagy csoportok, vagy akár tulajdonképpen hogyan asszisztálnak, és hogyan fogadják el boldogan a saját elnyomásukat. Ezt ugye Marx óta tudjuk, hogy ezt nem olyan könnyű megváltoztatni, ezt a szitút, és ahhoz valószínűleg eléggé kivételes konstelláció szükséges, hogy megváltozzon az észlelésnek az a módja, hogy adott pozícióból ki érzékeli a társadalmi struktúrát, és benne a maga jól megérdemelt helyét, mondjuk akkor így. Tehát ahhoz egy érdekes, vagy egy speciális konstelláció kell, hogy valaki úgy érezze, hogy nem azt a helyet érdemli, és őt eddig átverték. Ez nem egy könnyű eset, pláne úgy nem egy könnyű eset, hogy egyszerre van szó osztályról, egyszerre van szó ilyen identitásbeli sérelemként pozícionált elnyomásról, és a legfontosabb kérdés, hogy kinek áll érdekében tulajdonképpen az, hogy megváltoztassa az emberek észlelési módját. Ezt tenném főlegesre. Például lehet, hogy neked, meg nekem érdekel, mert el kéne kezdeni gondolkodni, hogy miért, és akkor mit tudunk tenni ebben. Kinek a szóvivői leszünk?
Oké. Nagyon szépen köszönjük a résztvevőknek, és nektek meg.
Elhangzott
a kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája. Feminizmus, antifeminizmus, LMBT mozgalmak nézőpontjából. Az ELTE Társadalomtudományi Kar Gender Studies kutatóközpontjának kerekasztal beszélgetése. A felvétel 2018. október 11-én készült. Közreműködők Csányi Gergely, Fülöp Éva, Kovai Melinda, Szemán Dénes, és a moderátor Gregor Anikó.